Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 155. dicséretet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, amely így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadottat, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, Jézus Krisztus azt mondja a tanítványainak, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez, be kell valljuk, hogy egy nagyon meglepő kijelentés. Egy olyan valakitől, akit ott láttak maguk előtt, és teljesen hasonló volt, mint bármelyikünk. Az igaz, hogy már elsiratták őt, és tudták, hogy meghalt, és ezek után látni őt, az egészen más fénybe állította ezt a mondatot. A meglepő állítások lehetnek tények. Ezt a héten megtapasztaltam, amikor tegnap előtt Petőfi Sándor hamvainál álltam, többekkel együtt. Ez egy nagyon megrendítő érzés volt, de egy meglepő tény. Ugyanis, ami ellentmond eddigi tudásunknak, tapasztalatunknak, azt nehezen szoktuk elfogadni. 26 éve találták meg Petőfi Sándor hamvait Szibériában, egy világhírű, nagy felkészültségű magyar antropológus, aki készült erre szakmailag, összeírta a tudhatókat Petőfiről, a testi jellegzetességeit, a betegségeit, mindazt, ami, és elég sok ilyen adat volt, és mentek, és egy ember megmutatta, hogy ő a első, egy idős ember, hogy az első világháború idején gyermekkorában a nagyapja mutatta azt a sírt ott a temetőben, hogy ott egy híres magyar költő van eltemetve, és forradalmár. És megmutatta, hogy hol. És amikor föltárták, akkor az összes adat egyezett. És azt nyilatkozta Kiszeli István, hogy ő maga is csak az ujjain megszámolható százaléknyi esélyt adott annak, hogy itt Petőfit fogják megtalálni, de reményeim felül igazolódott ez a dolog. És azóta amerikai, orosz és kínai tudósok, szakemberek megerősítették ezeket. A tények azért mégis lehetnek nagyon meglepőek, és a tények nem azon múlnak, hogy hány ember ismeri el ezeket a tényeket. Ugye ellentmond az eddigi tudásunknak, és ezért sokan nem akarják felülvizsgálni a tudásukat. Ellentmond az érzelmeimnek. Jézus Krisztussal kapcsolatban is. Mennyi emberi érzelem van, hogy na hát azért ez ijesztő, ne szóljon bele valaki az életembe, hogy ő bármikor véget vethet, vagy bármikor megakadályozhatja, amit én tervezek. Igen, az érzelmeinknek is ellent mondanak sokszor a tények, és ezért nehezen hisszük el. És sokszor az elkötelezettségünknek is ellent mondanak, és ez már egy nagyon nagy baj és nagyon nagy gát, hiszen akkor a Tudományos Akadémia tagjai egy fénykép alapján azt mondták, ez női csontváz, ami teljesen tudománytalan volt, de ezzel elkötelezték magukat az igazság ellenében. Nagy baj, hogyha mi hitetlenségben elkötelezzük magunkat az igazság ellenében, Jézus Krisztussal kapcsolatban, de ebből is van gyógyulás természetesen. És sok ember csak egyszerűen nincsen képben, nem szakember, és ezeket a megtévesztő híradásokat elfogadja, amik egyoldalúan szólnak. és az Isten létéről, az evolúcióról, arról, hogy Krisztus föltámadhatott-e, egyoldalú és megtévesztő információk vannak. Rengeteg százalékban, nagy többségben ebben a világban. De hadd mondjam, hogy figyeljünk a szakemberek szavára, figyeljünk azokra, akik megtapasztalták, amit Jézus Krisztus így mond, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Hogy ő feltámadt és ma is él, és tud nekünk üzenni, és tudja befolyásolni az életünket. És az ő vezetése alatt örömteli és célba érkező életünk lehet. A mai gyakorlat nem az erőszak a tények elhallgattatására, de sokkal veszélyesebb és nehezebb a manipulációja az információknak. De a tények egyszer ki fognak derülni. Az, hogy Petőfi Sándor kapott-e még 7 évet a segesvári csata után, ez nem befolyásolja alapvetően az életünket. De az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia-e, és övé-e minden hatalom, az igen, az befolyásolja és meghatározza. És ez a tény is egyszer ki fog derülni, amikor odaállunk az Isten színe elé. Addig lehet, hogy a tények megmosolyogtató véleménynek látszanak. De hát az Isten rendezte el így, hogy szükség legyen a hitre, hogy ne olcsón adja az életünknek a helyrekerülését és megoldását. Adja Isten, hogy ne csak egy keresztelő történjen itt. Víz fejreöntése, ez nagyon kevés. Az történjék, hogy mi hiszünk a tényeknek, Jézus Krisztusnak, akinek adatott minden hatalom is, rábízzuk saját életünket, gyermekünk életét, a mindennapjainkat, és ez pedig csak folyamatosan történhet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, az élet csodálatos ajándékát. Köszönjük a napsütést, a madarak szavát, a nyíló virágokat. Köszönjük, hogy olyan képességeket adtál nekünk, amik egyedülállók ebben a teremtett világban. És köszönjük a megszületett gyermekeket, az ő életüket. Köszönjük azt a felelősséget, amit ránk ruháztál, hogy nem te nevelsz minket föl, közvetlenül az égből, hanem szülőkön keresztül végzed el ezt a dolgot. Kérünk, hogy segíts minket, áldj meg hittel, reménységgel és szeretettel. Segíts, hogy ezt napról napra el akarjuk tőled venni, ennek a megújulását. Vezérelj el minket újra meg újra a gyülekezetbe, a te közösségedbe, hogy hitünk megerősödjék. Segíts úgy nevelni gyermekeinket. Amen. Most fennállva tegyünk vallást hitünkről az apostoli hitvallás szavainak elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Először a felnőtt testvérünkhöz fordulok, és azt kérdezem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által Isten családjának, anyaszentegyházának tagjává lenni? Most pedig a szülőkhöz, keresztszülőkhöz fordulok. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya-Fiú Szentlélek közösségébe, a keresztjén anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadást nyerjen? Akarja. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha fölnő, ő maga önként tehessen vallást Jézus Krisztusba, és a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Ígéritek-e? Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Kedves keresztelő családot, hogy foglaljanak helyet a padokban. És mi is foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon szép ünnepség keretében, istentiszteleten házasságukra kértek áldást Vojtkó János és Merics Andrea testvéreink. Isten áldja a fiatal párt a közös útjukon. A mai napon az istentiszteleten megkereszteltük Nagy László Sándor és György Erika, Margaréta Hanna nevű gyermekét és a keresztanyát. Isten áldja meg a családot és segítse a gyermek felnevelésében, hogy ne csak külsőleg, hanem a lelkében is tudják formálni, tanítani. Ahogy a kedves testvérek látták a kivetítőn, az elmúlt héten gyermektáborunk volt, 20 hátrányos helyzetű gyermekkel foglalkozhattunk. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik segítettek ebben bármilyen formában és imádságban hordozták ezt a szolgálatot. Az istentisztelet után presbiteri megbeszélést tartunk az alaksori teremben, mert ott a klíma egy kicsit elviselhetőbb. Most folytassuk az istentiszteletet, a 201. dicséret első 5 versét énekeljük. A 201. dicséret így kezdődik: Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom. Hallgassuk meg Isten igéjét, Mózes első könyve 41. fejezetének 47. versétől a fejezet végéig terjedő szakaszból. A bőség 7 esztendeje alatt gazdagon termett a föld. József összegyűjtötte a 7 esztendő alatt mind az élelmet, ami csak volt Egyiptomban, és a városokban helyezte el az élelmet, minden városban a körülötte levő mező élelmét helyezte el. József így annyi gabonát halmozott föl, mint a tenger homokja, olyan sokat, hogy végül már nem is vették számba, mert száma se volt. Józsefnek 2 fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje. Ászenat, Potiferának, ónpapjának a leánya szülte őket. Elsőszülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta: elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet, és atyámnak egész házát. A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta: megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. Azután eltelt a bőség 7 esztendeje Egyiptomban, és megkezdődött az éhínség 7 esztendeje, ahogyan megmondta József. Éhínség lett minden országban, de egész Egyiptomban volt kenyér. Azután éhezni kezdtek Egyiptomban is mindenütt, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. Ekkor a fáraó ezt mondta az egyiptomiaknak: menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond nektek. Amikor az éhínség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta az összes magtárakat, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak, mert súlyos volt az éhínség Egyiptomban. És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos volt az éhínség az egész földön. Isten szent lelke áldja meg igéjét szívünkben a mai napon is, hogy ne csak a szavakat halljuk, hanem megértsük, magunkra vonatkoztathassuk a Szentlélek segítségével, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most imádságban kérjük fennállva a mi Urunkat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te kezedben van minden. Neked adatott minden hatalom. Te kezedben van a történelem. Te kezedben van a gazdasági élet. Te kezedben van az időjárás. Köszönjük, hogy mi ebben a bizonyosságban lehetünk. És így fogadhatjuk az élet változó dolgait. De nagyon nagy szükségünk van, Urunk, megerősödni ebben a hitben. Sokszor csak egészen pici csíra van bennünk, és azt is eltapossa az élet minden szörnyűsége. Köszönjük a vasárnap délelőtt lehetőségét, amikor felfrissülhet és megerősödhet a lelkünk, amikor erőt nyerhetünk a küzdelemre, a szolgálatra, a hétköznapokra. Kérünk téged, tedd áldottá ezt az órát ma is. Üzenj nekünk, szólíts meg Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett dicséret még hátralevő utolsó versét énekelve, a 201. dicséret 6. verse így kezdődik. Uram, taníts gyarló életemnek nagy bűnös voltára. Isten igéje, amelynek alapján az ő üzenetet hirdetem közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található. Hozzáolvasom még Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. levele, 1. fejezetének a 9. verséből az igét. Ez pedig Ravasz László fordítása szerint így hangzik. Mindez azért történt, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, most ezt a vasárnapot egy kicsit a Petőfi temetés jegyében töltjük el, ezt mindenki elviseli. Így is az ige van a középpontban. Ugyanis engem nem érdeklődőnek hívtak a Petőfi temetésre, hanem ige hirdetőnek. És ebben a dologban, hogy tudnillik, Petőfi Szibériában élt még 7 évet, van olyan vonatkozása, ami elgondolkoztatja az embert. Hogy hogyan lehetett 7 évet ott eltölteni úgy, hogy még magyar szót sem hall, nincs kinek verseket írni. Hogyan lehet ott 7 évet eltölteni úgy, azzal a tudattal, hogy egy országot föllelkesítettem, és vérbe folytották a szabadságot, és nincs semmi remény. És hogyan lehet 7 évet úgy leélni, hogy azt a házasságot, amit egybeszerkesztett az Isten, örökre, végérvényesen szét is szakította. És végig kellett gondoljam, hogy mit üzen az Isten nekünk ezzel a 7 évvel, hiszen ha meghalljuk, hogy mit üzen az Isten az éveinkkel, a sorsunkkal, az nem változtat semmit a rideg tényeken, de nekünk szárnyakat ad. Hogy igen, az Istennek ezzel terve van és üzenete van. És szeretném, ha ebből a szempontból most végig gondolnánk ezt a dolgot. Hét bő és 7 szükesztendő, ez nagyon megragadta a figyelmemet, amikor gondolkodtam Petőfinek a sorsán, hiszen Petőfi Sándor eddig úgy tudtuk, hogy 26 évet élt, és ebből az utolsó 7 volt az, amiben minden kibontakozott. Az utolsó 7 év volt 1842-től 49-ig, amikor alkotott, verseket írt, csak úgy ömlöttek belőle azok a versek, amiket mi is mindnyájan ismerünk és szeretünk, és tanulunk az iskolában. És ez a 7 év volt, ami alatt kibontakozott és kivirágzott a hazaszeretete és a tenni akarása, és ez a 7 év volt, amikor kivirágzott a magánélete és beteljesedett a szerelme. Úgy lehet mondani, hogy ez 7 bő esztendő volt. És utána rögtön jött a 7 szűk esztendő, 1849-től a haláláig 1856-ig, amikor 33 évesen meghalt. Részleteztem az előbb, hogy mit jelentett az a 7 szűk esztendő. Azt gondolom, mindannyian átélünk ilyet is, meg olyat is. Akár a magánéletünkben, családi életünkben, nemzetünk életében, ennek a világnak az életében vannak csodálatos, felfelé ívelő jó szakaszok, és aztán vannak olyan dolgok, amik elkeserítenek, és amikor a fáraó az álmot látja a 7 gazdag, és aztán a 7 szűk esztendőről, akkor azt látja, hogy a 7 sovány tehén fölfalja a 7 kövér tehenet. Tehát, hogy minden elfogy, és semmivé lesz, ami a 7 bő esztendőben a miénk. És ez nagyon nehéz megemészteni, mert úgy érezzük, hogy milyen jól mentek a dolgok, és minden halad a kiteljesedés felé. A Prédikátor könyve egyik fő mondani valója tulajdonképpen ez a dolog. Azt mondja a 7. fejezetben, a jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette, azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. És a Prédikátor könyve végén pedig ezt olvassuk. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Tehát az első mondani valója a 7 bő és szűk esztendőnek az, hogy mindez egy tervnek a része. A bőesztendő is, meg a szűkesztendő is. Az Isten tervének a része. Amikor benne élsz, nem tudsz bölcsen élni vele, sem a bőesztendőkkel, sem a szűkesztendőkkel, hogyha nem figyelsz az Istenre. Hogyha nem üzenhet neked ezeken keresztül. Józsefnek meg kellett fejteni a fáraó álmát, mert a fáraónak üzent az Isten a 7 bő és a 7 szűk esztendőről. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az, hogy Petőfinek az utolsó 7 évét nem akarjuk elfogadni, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a magyar nép egyik nagy kísértése az idealizmus. Hogy magában bízzon. Az Isten ajándékaiban, mindabban, amire ő képes az Isten segítségével, hogy fellelkesedjen, azért hajtottuk végre a reformokat, és fogtunk fegyvert a szabadságért, és azóta is ilyennek vagyunk, hogy nagyon tudunk lelkesedni. És egyfajta idealizmus hajt minket, hogy az Isten ajándéka ez az élet, és benne érdemes mindent megtenni. Csak az a helyzet, hogy az idealizmus az nagyon kevés. És pontosan ezt akarja megmutatni az Isten a 7 szűk esztendővel. Hogy milyen óriási az ember bűne. Hogy hogyan tapos el minden jót, amit az Istentől kap, hogyan tesz tönkre. Hát tudjuk, ezt éljük át a szerelmekkel, a mi korunkban. Az Isten nélkül a legjobb szerelem is tönkre megy. És ezt is megmutatta ott Petőfi és Szendrei Júlia kapcsolatában. Az emberi bűn és gonoszság nagyon erős. A sovány tehenek fölfalják a kövér teheneket. Amikor eljön a szűk esztendő, az minden tönkre tesz, ha nem figyelünk Istenre. Megtanultuk-e már ezt a leckét? Úgy éljük el az életünket, hogy figyelünk Istenre. Ha jó dolgunk van, ha rossz dolgunk van. Tulajdonképpen a kereszténység akkor mutatkozik meg igazán, amikor rossz dolgunk van a szűk esztendőkben. Mert akkor már csak az Isten erejéből tudunk úgy élni, ahogyan egy keresztény embernek kell. De a szűk esztendőkben való élet a bő esztendőben kezdődik, ott kell rá fölkészülni. Ez egy nagyon fontos dolog. Hát az első dolog volt, hogy összefügg mind a kettő és egy tervnek a része, és a második dolog ez, hogy a bő esztendő az nem szabad, hogy csak úgy elfoljon a kezünk között. Mit értek ezen? Azt értem ezen, hogy hogyan kell felkészülni a szűk esztendőkre, hogy a gabonáért hálát kellett adni. Meg kellett becsülni, fontosnak kellett látni. Nem azt mondani, hogy ó, hát most bőven terem, akkor éljünk belőle, aztán a fölösleg pedig menjen a pocsékba, etessük meg az állatokkal, rothadjon meg, annyi van. Nem. Az Isten ajándéka a bőség. Az Isten ajándéka ennek az életnek minden csodája. Minden tehetséged. Az a képességed, hogy tanulni tudsz. Amikor bőven adja az Isten, nem szabad, hogy pocsékba menjen. Föl kell készülni a szűk esztendőkre, amikor nem lehet majd. Megbecsülöd-e az Isten ajándékait? Hálát adsz-e naponta érte, hogy van családod, hogy tudsz dolgozni, hogy a magyar nép most a világhatalmaktól viszonylag szabadon élhet, és teremtheti meg a körülményeket. Hálát adunk-e mi ezért? Vagy csak a méltatlankodással, az elégedetlenséggel van tele a szívünk. Akkor rosszul élünk a bő esztendőkkel. És a hála mellett nagyon fontos a munka. kettőzött felelősségünk van, mert nem csak azért kell dolgoznunk, hogy ma megéljünk, de bármikor az Isten elhozhatja és el is hozza a szűk esztendőket. Amikor majd nem lehet úgy élni és olyan könnyen élni. És tegyük meg mindazt, amit megtehetünk. Most foglalkozhatunk a cigány gyermekekkel? Segíthetünk a felemelkedésükbe? Hát nem mondjuk azt, hogy ó, hát nagyon jól élünk mi anélkül is. Eljöhetnek a szűk esztendők, amikor ők lesznek többségben talán. Kettőzött felelősséggel kell éljünk. És azt mondjuk, hogy ó, hát most nagyon jól megvagyunk, minden rendben. Minek egy keresztény iskola? Minek fárasszuk magunkat? Kettőzött felelősségünk van a jövőért. És az egyéni életünkben is ugyanígy van ez. Az, hogy most bő esztendők vannak, az azt jelenti, hogy figyeljünk oda a családunkra, a gyermekünkre. Beszélgessünk velük. Hát eljönnek majd a szűk esztendők, amikor ezeket már nem tehetjük meg. És most az ifjúságunkat ne pazaroljuk el, mert eljön majd az öregség. Amikor sok mindennelre nem gondolhatunk és nem tehetjük meg. Kettőzött munka. Hálaadás, kettőzött munka és raktározás. Ez volt még Józsefnek a feladata. Hatalmas gabona tárlókat is építettek, amiben elraktározták a gabonát. Mi ez a raktározás? Azt mondja a Zsoltáros, hogy áldja dél lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Itt történik a raktározás a templomban, a gyülekezetben. Amikor emlékezetünkbe idézzük a legfontosabbakat, és hogy ezek mind az Isten ajándéka, és hogy ezekért felelősségünk van, és mit kell tegyünk. Újra meg újra, el ne feledd, hogy az Isten mit tett veled, hogy Jézus Krisztusban megváltott, hogy megbocsátotta a bűneidet, hogy a gyermeke lehetsz. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tettéről. Nagyon érdekes a Petőfi Sándor történet abból a szempontból, hogy azért arra hivatkoznak, hogy hát milyen szép dolog ez, hogy egy gondolat bánt engemet, és hogy hirtelen a csatában akart meghalni, és ez megtörtént. Ez egy vers. De Petőfi írta például az elbeszélő költeményét, az apostolt, amelyik pedig egészen másként ír, egy olyan fiatalemberről, aki nagy nyomorból fölemelkedik, és aztán minden rosszra fordul. És a vége teljesen pessimista. Írta ezt Petőfi Sándor a bőesztendőkbe. Mert voltak akkor is csalódásai. És az valahol föl kellett dolgozza. És valahol az egyházban és papokban is csalódott. És ez különösen nehézzé tette a dolgát, hogy földolgozza mindezt. És ha a hét szűk esztendejének a részleteit egy kicsit megismerjük, nagyon kevés maradt fenn, de abból az látszik, hogy az Isten felkészítette. Ő írt továbbra is verseket, tette, amit tehetett, nem a csalódását ápolta, hanem újra nősült. Valószínűleg megkapta a hírt, hogy ezt tette Szentrei Júlia is, és élte az életet, ahogy tehette, ápolva mindazt, önmagában, amit ápolhatott. Azok között, a nehéz körülmények között is. Mert ez a harmadik tanulság, hogy a szűk esztendőket is csak az Isten segítségével lehet jól megélni, sőt, így kell mondanom, hogy azt már csak az Isten segítségével lehet egyáltalán megélni, átvészelni. Amikor öregek vagyunk, amikor megbetegszünk, amikor nyomorultul ott maradunk, elhagyatva, amikor senki és semmi nem segít, amikor nincs már előttünk reménység, hogyan lehet ezt elviselni? Csak úgy, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és ő megélte csodálatos módon a bő esztendőket, azt a három esztendőt, mert nem adatott neki hét, csak három, mikor hirdette az igét, mikor járta az országot, mikor betegeket gyógyított, amikor az Isten hatalma a csodákban megmutatkozott, amikor az elnyomottakat, a bűnözőket felemelhette az Isten bocsánatának az erejével, és csodálatosan az Isten dicsőítette mindenben. Neki adott hálát. Kettőzött, sőt, sokszorozott erővel dolgozott. És megőrizte magában mindazt, amit az Istentől kapott. És aztán neki is eljött a szűk. Tulajdonképpen 3 óra volt ott a kereszten. De aztán az töményen, a teljes eltaszítottság, gúnyolás, megsebzettség, vérveszteség, szomjúság, halál reménytelensége, a sátán sokféle kísértése együtt mind ott volt abban a 3 órában. És őt ezen a 3 órán túlsegítette. Úgy, hogy éppen maradt a hite, a reménysége és a szeretete. Mert felkészült, csak ő tudott felkészülni igazán. Erre a tömény hét szűk esztendőre. És mi is csak vele tudunk átmenni ezeken. Ha ő belőle merítjük az erőt, az Isten csodálatos szeretetét ő benne megismerjük. És akkor megtudjuk, hogy a gonosz hatalma is korlátozva van. Hét szűk esztendő. Azt mondja a jelenések könyve, hogy igen, majd lesz egy utolsó 7 év, és annak a fele, amelyik különösen nehéz lesz, de akiket az Isten kiválasztott, azokat átsegíti ezeken az esztendőkön. Adja Isten, hogy jól tudjuk látni az életet. A jó napokat is, a rossz napokat is. A jó napokban fel tudjunk készülni, a rossz napokban pedig élhessünk mindabból, amivel az Isten fölkészített minket. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a 294. dicséret első és második versét. Az első a jó napokról, a második a rossz napokról szól. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenléten megvidámít éltet bátor szívet. Velem, ó mindenem,
te vagy örök
élet. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét fennállva. Köszönjük, édesatyánk, hogy minden, ami érdekünkben történik. A jó napok is, meg a rossz napok is. Bocsásd meg, hogy a jó napokban sokszor elbízzuk magunkat. Azt gondoljuk, hogy ilyen az ember, és ilyenek vagyunk mi. Hogy meg tudjuk teremteni a szabadságot, az igazságot, a gazdagságot, a szeretetteljes családot. És ki tudja, mi mindenben bízzuk el magunkat. Köszönjük, hogy te a rossz napokban megmutatod, hogy milyen félelmetes hatalma van a bűnnek. Hogy mi ki lennénk szolgáltatva ennek, nyomorultul, ha te nem lennél ott, és nem védelmeznél minket. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy a jó napokban hálával fogadjuk minden áldásodat, hogy tudjunk munkálkodni kettőzött erővel és felelősséggel, és tudjuk megőrizni az emlékezetünkben mindazt a jót, amit te munkálsz. És könyörülj rajtunk, hogy a nehéz napokban tudjunk a te Krisztusban megjelent, megváltó szeretetedből élni, hogy reménységünk legyen, hogy lássuk az alagút végét, hogy a nehézségeket föl tudjuk dolgozni és el tudjuk fogadni. Könyörülj rajtunk, nem megy ez magunktól, rád van szükségünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megváltottál, szent lelkeddel ott vagy mindnyájunkkal. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják őt, azok szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egész magyar népünket imádságos szívvel hordozva, imába foglalva énekeljük a himnuszt.
Megbűnt
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és gyakoroljuk a hálaadást a záró énekünkkel, aratási ének ebben az aratási időben, a 279. dicséretünk első három versét énekeljük befejezésül. Vígak-e föld lakosai, mert megnyíltak ajtajai az Úr bőtárházának.